A világon egyetlen határainkon túli terület létezik, amelyen a magyar állampolgároknak az itthonihoz hasonló jogaik vannak. Az Inforádió Virágszám című műsora beszámolt már jóval korábban arról, hogy Norvégiától északra a Spitsbergákon Magyarországnak joga van bányászni, vadászni, hírközlési állomásokat és kereskedelmi vállalatokat létrehozni, a környéken halászni, hajózni. A Spitsbergákkal kapcsolatos magyar jogok a mai napig érvényesek, így akár magyar tengeri halászflotta is indulhatna oda, ha persze lenne ilyen. Bizonyos értelemben tehát mégis van tengerpartunk, még ha hideg is arra felé a víz, monokin is lányok helyett pedig legfeljebb jeges medvékkel lubickolhatunk együtt, viszont már kinyithat lángosos bódét a parton, hogy igazán otthon érezhesse magát. A Spitsberga egyezményről, Magyarország ezzel kapcsolatos jogairól bizonyára önök is hallhattak már, hiszen Ás Dániel kollégám itt a Világszámban utána járt a kérdésnek. 1920-ban Párizsban született a Spitsberga egyezmény, amelyhez csatlakozásunkat 1927-ben a Magyar Országgyűlés is törvénybe iktatta. A Spitsberga szerződés nem csak a vadászat és a halászat jogát adja minden magyar állampolgárnak, hanem egyenlő és megkülönböztetés nélküli bánya jogokat is. Oroszország a szigetek kiaknázásában részt vesz, több szénbányát is üzemeltet, de más országok vállalkozásáról is hallani. A Spitsbergákon már magyar delegáció is járt, Vujit Ritko újságíró kollégám a Pokoljárás című könyvében is megemlíti, hogy milyen volt a Spitsbergákon. Ha jól tudom, akkor te ugye a műsor, illetőleg hát az ezzel kapcsolatos híradások nyomán indultál útnak.
Igen, én hallottam erről, mind ahogy legendák vannak sok mással kapcsolatban, de igazából bizonyosat nem tudtam. Bécsben egyszer egy professzor említette nekem, de igazából nem tudtam konkrétan utána járni. Amikor először te szóltál nekem, hogy igen, ez létezik, és ezt követően én is elkezdtem járni az utamat, felhívtam a Norvég Királyság budapesti nagykövetségét, és a nagykövet asszony Bente Angell Hansent, aki egyszerűen azt mondta, hogy igen, ez létezik. Hogy mi erről nem tudunk, és egy nagyon egyszerű választ adott azért, mert 1920-ról és a Párizs környéki békékről nekünk magyaroknak teljesen más jut eszébe. Az, hogy elcsatolták területünk kétharmadát, és lakosaink 70%-a határon kívül került. Ugyanakkor az 1920. február 9-én Wedel Jarlsberg úr által hitelesített törvény érvényben van, és ezek a jogok most már a bányászati jogok nem, mert azt a norvégok kivásárolták, és csak az oroszoknak van joguk bányászni, de minden más jog áll, tehát minden magyar állampolgár, és még azt sem mondom, hogy magyar útlevéllel, mert aki bebizonyítja bármivel, hogy ő magyar ember, annak pontosan ugyanolyan jogai vannak ott a helyieknek, akik egyébként 2400-an laknak 62.000 négyzetkilométeren.
Milyen volt a helyszín, miket láttatok?
Egy éves utána járás után felvettük a kapcsolatot Svalbard, vagyis a Spitsbergák kormányzójával, ő meghívott minket.
Hogyha ez most nemzetközi terület és Magyarországé is, akkor hogy lehet egyáltalán kormányzója?
Úgyhogy ez Norvégia fennhatósága, de nekünk, magyaroknak és magyar állampolgároknak elidegeníthetetlen jogaink vannak. Pontosan ugyanolyan jogok vonatkoznak rám és bármely magyar állampolgára, mint például rá a kormányzóra. Oszlóból repültünk, Oszlóból felmentünk Tromsőbe, a legészakibb városok egyikébe, és onnan még repültünk Longyearbyenbe, négy település egyikébe, mert igazából csak két város van. De a másik az nem norvég. És ez volt a legmegdöbbentőbb. Longyearbyen egy olyan jégbe fagyott kedves norvég város, mint aki járt már Skandináviába, bármely város, 100-an lakják, bányászattal foglalkoznak, és például onnan tudnak róla, hogy Európa harmadik legnagyobb italválasztékú kocsmája található ott, Jens bácsi kocsmája. Bár aki mondjuk ott bányász, mi más csinálhatna, mint hogy elmegy ebbe a kocsmába. Itt érte az egyik legnagyobb meglepetés, hogy lakik ott egy magyar, Győri Mihály, illetve Michel Győri. Ő norvég állampolgár, de édesapja 56-os forradalmárként került ki Oszlóba, és onnan ő felment Longyearbyenbe. A másik város viszont, Barentsburg, nem norvég város. Mindenki úgy hívja, hogy a kis Szovjetunió, vagy a jégbefagyott Szovjetunió, ugyanis amikor több mint 5 órás hómobilozással eljutottunk oda, tehát motorosszánnal eljutottunk oda, akkor egy jégbefagyott kommunista várossal találkoztunk. Lenin szobrokkal, orosz feliratokkal, vörös csillagokkal, orosz rubellel fizettek, oroszul beszéltek, semmi nem emlékeztetett arra, hogy ez Norvégiának a része lenne, egy teljesen más világ valahol ott az 50-es, 60-as évek környékén.
Mennyire volt hideg, gondolom, azért alaposan fel kell töltözködni hómobilra, hogyha az ember rászáll, akkor ott bunda kell.
Budapesten kaptunk ilyen speciális ruhát, ami nagyon jó volt alsó ruhának, vagy ilyen, hogy is mondjam, jéger alsónak ahhoz képest. Úgy néztünk ki, mint az űrturisták. Azon a napon 11 órát hómobiloztunk. Tudni kell azt, hogy ott csak 2 nap van egy évben. Fél év éjszaka és fél év nappal, mi nappal mentünk oda, tehát éjszaka is lehetett forgatni, ezzel nem volt probléma. Nyári meleg, mínusz 8 fok fogadott minket Longyearbyenben, ami azért nyilvánvalóan megsokszorozódik akkor, amikor az ember egy nap 11 órát ül homobilon. Ez a homobilizás, ez egy zseniális dolog. Az első óráját kifejezetten élveztem, a másik tizet pedig kifejezetten utáltam. Akkor már nagyon-nagyon hideg az idő, amikor ott a Barents-tenger oldalán a szél is süvít, amikor a mínuszokban gyakorlatilag 80 km per órával megyek valamivel szembe, és mivel van hóvakság, és tényleg van hóvakság néhány óra múlva, gyakorlatilag azt sem tudom, hogy mennyire, és hogy merre megyek, egy GPS segítségével megyünk, nagyon-nagyon hideg van.
Elmentetek tehát, hiszen biztos az, hogy Magyarországnak vannak ugye ott jogai, és megnéztétek, hogy hogy néz ki az a néhány település, amely a Magyarország által is idézőjel birtokolt területen van. Ez eddig rendben van, de tudunk-e élni a jogainkkal?
Olyannyira tudtunk élni a jogainkkal, hogy ugye a mai jogok, hiszen említettem, hogy a norvégok bizonyos jogokat kivásároltak, kivéve az oroszoktól. Az oroszok például teljesen sajátságosan értelmezték, tehát ők tényleg létrehoztak egy államot az államban, ők így értelmezték ezeket a jogokat. Ez egy 96%-ban érintetlen természeti terület, úgyhogy nagyon vigyáznak rá a norvégok. Az oroszok, így inkább szovjeteknél viszont dől a kéményekből a korom fekete füst, mert ők például úgy bányásszák a szenet és úgy csinálják az erőművet.
És nincsenek konfliktusok mondjuk a norvégok és az oroszok között például, hogy akkor hol és melyik új települést nyithatom meg, ha éppen találok valamit, akkor a bányakincseket melyik ország aknázza ki, hiszen ezek ugye egyetemleges jogok, tehát mindenkire érvényesek, de hát területileg, ha jól tudom, nincs felosztva, hogy mondjuk melyik rész kié. Aki előbb odaér, az bányászik.
Nekik, az oroszoknak, tehát még egyszer mondom, csak a norvégoknak és az oroszoknak van joguk most bányászni. Havonta egyszer érkezik egy teherhajó, és elszállítja a szenet. Minden egyes norvég ott a sziget túl végén, illetve 60-70 kilométerre ettől a mini-szovjet várostól, vagy mini-szovjetuniótól, Oroszországtól, azt mondta, hogy ez a bányászás, ez kizárt dolog, hogy ez rentábilis lenne, hogy ez kifizetődő lenne, hogy a Oroszországból oda megy egy hajó, leteszi az élelmet, felpakolják a szenet, elviszik, visszahozzák. A második világháború idején ez egy stratégiai hely volt, hiszen innen tökéletesen lehetett figyelni a tenger alattjárók mozgását. A norvégok a mai napig meg vannak győződve arról, hogy a nagy testvér most is gyakorlatilag figyelmi célokból van ott, és nem bányászati célokból. A mi jogainkról, amit kérdeztél. Mi engedélyt kértünk és kaptunk arra, hogy egy kutatóbázis nevű helyet létrehozunk, amit el is neveztünk magyar településnek. A magyar település megtalálható jelenleg a Spitzbergákon és a hivatalos térképeken is szerepel. Megpróbálok a könyvből szó szerint idézni, azt mondja, hogy az északi szélesség 79. fok 59. perc, és a keleti hosszúság 15 fok 12. percénél, most század másodperceket nem mondok ehhez, itt található ez a magyar bázis, amit felvettek a hivatalos térképre, és ma már megtalálható. Ez hivatalosan egy meteorológiai jelzőbázisként szerepel, de igazából azt mondom, hogy ez egy szimbolikus dolog. 3 héttel az utunk után itt a norvég nagykövetségen, Budapesten, Bent Angell Hansen nagykövet asszony hivatalosan is kinyilvánította, hogy akkor ez egy magyar terület.